Szép napot mindenkinek, vendégem, ahogy ígértem, Urbán Orsi jazz énekes zenetanár, az Urbán Orsi Group formációnak a frontembere, akit köszöntök, szia!
Szeretetek, köszöntök én is mindenkit!
Ó, bocsánat, egy picit nem adtam oda neked a mikrofonodat.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Szuper, köszönöm. Na, hát ahogy mindig, ugye a zenészekkel kapcsolatban mindig végig szoktuk venni, hogy honnan is jön ez az életében, és általában kiderül, hogy méhen belül, vagy az első pillanatból, vagy 3 éves korból, vagy igen, családból. Úgyhogy nagyon nem fogok meglepődni nálad sem. Azt tudom, hogy neked is kicsi korodtól kezdve a zene körülvesz. De ha egy picit abba belemegyünk, hogy mi az emléked, az élménye, van-e ilyen megérintődés pillanat a fejedben, vagy csak egyszerűen végtelenül természetes, hogy ott a zene?
A zene végtelenül természetes, de talán akkor kiragadom azt, ami esetleg egy kicsit érdekesebb. Igen, velem is az történt, hogy szüleimnek is fontos volt a zene, és tanultam gyerekkoromtól kezdve, és jól ment, és szerettem, tehát ez rendben volt. Viszont én is zeneiskolában klasszikus zenét kezdtem tanulni, és valahogy a jazzhez való keveredést azt viszont kevésbé tudom megmagyarázni, inkább így megtörtént, és nem tudom, hogy egyszer csak mi volt ez a gondolat, vagy hajtóerő, ami arra vitt, mert otthon a jazz az nem volt annyira magától értetődő, a szüleim nem olyasmi zenét hallgattak, és ennek örülök, mert valahogy, amikor ezt így kitaláltam, nem tudom, hogy miért, akkor onnantól kezdve egyre jobban megszerettem, és egyre jobban otthon éreztem magamat, és talán merem azt is mondani, hogy ért is annyi sikerélmény, a nem csak sikerélmény mellett, hogy valahogy nem tántorodtam el, hanem egyre inkább belemelegedtem, és kedvet kaptam hozzá, és aztán végül is ez lett. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy amikor így visszagondolok, hogy a zenével fogok foglalkozni, azon nem lepődtem meg, viszont ha valaki, mit tudom én, kamaszkoromban megkérdezi, hogy mi leszek, akkor az, hogy jazz énekesnő, ez nem is tudom, hogy ez a szó eszembe jutott volna-e.
Igen, ez a zongora volt rád jellemző.
Igen, zongoráztam, meg egy nagyon kicsit szaxofonoztam, az is volt egy ilyen, nem tudom, mennyei sugallat, és aztán úgy keveredtem át az énekléshez.
Na de hogy? Tehát, hogy az éneklés...
Úgy, hogy az mondjuk volt, hogy énekeltem, amíg az ELTÉ-re jártam az énekkarvezetés szakra, és ott kellett énekelni egész kórusban is, órarendszerűen volt ilyen óra, minden zeneórán valahogy kellett énekelni, és volt klasszikus énekóra, és mivel ugye énektanárokat képzett az intézmény, és hát nyilván akkor ez adódott, hogy van énekóra, és az úgy kiderült, hogy nem egy ilyen kis műanyag pianinóval születtem a torkomba, hanem valami komolyabb zongorával, hogy így mondjam. De hát nyilván azért ebbe van munka is, meg minden, de tulajdonképpen az éneklés az úgy jól ment mindig.
Lányoknál is meg kell várni, ugye, valahol? Hogy
igen, nagyon jó kérdés, mindenkinek üzenem, innen az éterből is, hogy a lányok is mutálnak, igen, csak nekik nem olyan halványos, mint a fiúknak, tehát ugye ott halljuk, ahogy megcsuklik a hangjuk, és mélyül. A nőknél ez nem ennyire egyértelmű, tehát kicsit rejtettebb ez a szakasz a külvilág számára, és ezt nagyon sokszor el is hanyagoljuk, vagy nem vesszük figyelembe, hogy a lányoknál ugyanúgy ki kellene várni ezt az időszakot, amíg elérjük a felnőtt fizikai állapotukat is.
Meg a végleges
az érzelmit, arról nem is beszélve, igen.
De azért egyébként van a te a beszédhangodban is van egy kis füstösség, vagy nem tudom.
Tudom, hogy füstössége, de tényleg azt mondom, hogy jó, volt egy jó alapadottságom, de ez ebben azért van tréning, meg munka, hogy most azt hiszem, hogy jól tudok bánni vele.
De biztosan kell, ugye, egy alap, amire lehet építkezni. Maximum lehet, hogy akinek van, annak több a lehetősége, szélesebb a spektrum, ahol használhatja, és attól függően, hogy mennyit gyakorol, ez kiderül, hogy mi lesz belőled. Vagy te azt mondod, hogy egyébként bárkiből lehet bármi?
Nem, ez jól fogalmaztad meg, tehát nyilván ez egy előny, ha valaki jó hangi adottságokkal születik, de ha nem tud vele bánni, vagy nem tanul meg vele bánni, akkor azt kell mondjam, hogy egy vékonyabb hang jó, tehát egy vékonyabb hang jól használva, hogy ilyen csúnyán mondjam, az sokkal többet ér, mint esetleg egy jó hangi adottság nem jól használva. Tehát élmény szinten ez nem feltétlenül adódik, tehát én azt gondolom, hogy egy kis hangú ember is mehet akár énekesnek, lehet, hogy kevesebb a lehetősége, vagy lehet, hogy bizonyos területen többet kell dolgoznia, de ha jól bánik a hangjával, akkor gondold meg te, mint hallgatóság, hogy ha ott egy teljes élményt kapsz, akkor nem fogsz azon gondolkodni, hogy miért nem hangosabb x decibellel, amit hallasz, ha az szép és jó. Ha meg hangos, viszont nem jó, azt is ugyanúgy meg tudod fogalmazni.
Igen.
Tehát nem ezen múlik, hanem inkább a bánásmód az jó. Tehát, hogy azt lehet tanulni, vagy az is lehet, hogy valaki automatikusan jól bánik a hangjával, és akkor most oda is kanyarodhatok a tehetségkutatókhoz, hogy ezért lehetséges, hogy valaki a fürdőszobából jön, és szívesen hallgatjuk, és jól énekel, van, aki meg nagyon régóta tanul, és mégsem érezzük ezt, mert miután ez benne születünk, ezért elképzelhető, hogy jól bánunk vele, anélkül, hogy tudnánk róla. És az is lehet, hogy utána rosszul használtuk, és nem jól bánunk vele. Talán egy dolog fontos, még a tudatosság, és ezért érdemes egy kicsit tanulni, vagy foglalkozni vele, mert az viszont előfordulhat, hogy jól használom, de aztán a körülmények, mert 100 000 koncertem lesz úgy, hogy nem tudom, hogy csinálom jól, és a különböző körülmények esetleg elcsúszhatnak engem egy nem jó használatra utána, mivel nem tudok erről. Most ezt, hogyha konkretizálom, akkor például ösztönösen jól énekelek, majd minden hétvégén, minden este elhívnak egy valamilyen fellépésre. Itt nyilván a könnyű zenében az elektromos hangszerek és erősítők használata erősen bele szól ebbe, hogy esetleg nem jók a körülmények, és nem veszem észre, hogy elkezdek sokkal jobban erőlködni, hogy hallatszódjak, vagy fordítva, és ezáltal elkezdem helytelenül használni azt, amit addig helyesen használtam, de mivel nem tudok róla, nem veszem észre.
És egyébként ez okozhat hosszú távon problémát, torzulást?
Bizony, hogy hát igen, most nem ijeszgetni akarok, hogy... de én azt is merem mondani, hogy a hangszálon kialakuló különböző problémáknak a nagy része az a helytelen használat miatt van. Lehet esetleg pszichés is, hiszen megint csak a testünkben van, tehát nem választható el a pszichénktől, de a legtöbb esetben a hangszál szétnyílás és a hangszál csomó az gyakoribban helytelen használat miatt alakul ki.
Mert hogy arra gondoltam, hogy tudod, mint a nyelvben, amikor rosszul tanulsz meg valamit kiejteni egy szót.
Ez úgy beidegződik, hogy utána az nagyon nehéz. Igen.
Na, hát azért ezek nagyon érdekes dolgok, tehát mindenképpen kell, aki ebben segít.
Én erre azt mondom, hogy elképzelhető, hogy valaki nem tudatosan jól használja, egész életében jól használja, és soha sincsen semmi problémája ebből, ez lehetséges és elképzelhető, de nyilván minél többet tudok rajta tudatosan, annál könnyebben tudom az akadályokat is kivédeni, ha esetleg adódik.
Na most akkor ének tanárként nézzük, hogyha hozzád jön valaki, aki addig maga szórakoztatására, vagy környezete szórakoztatására próbált énekelni, akkor mi az, amit te először fel tudsz mérni? Tehát neked ez rögtön kiderül, hogy ő jól használja?
Hát, mivel én éneket tanítok, ez nagyon, nagyon remélem, hogy így van, igen, tehát ez így lenne a jó minden esetben, hogy én ahogy énekel, a hangzás, meg ahogy látom, meg ahogy hallom, az alapján én azt hallom, hogy ő hogyan használja a hangját, és mi az, ami esetleg javítani való, vagy tudatosítani való rajta, mi az, ami orvosolandó, mi az, ami nem, mert jól csinálja.
te már említetted a tehetségkutatókat, én most visszakanyarodok ide, mert hogy volt jó néhány tehetségkutató, ahol te felkészítő tanár voltál. És ugye ezekben a helyzetekben többnyire kiosztott dalok vannak, és simán lehet, hogy valakinek nagyon távol áll az ő hangjától az, amit ráosztanak. Ilyen esetben egyébként rövid felkészülés idő alatt te hogyan tudod megóvni őt a helytelen használattól, de hogy mégis közelébe legyen annak a tartománynak, amit ki kéne énekelni?
Hát egyrészt azért a legtöbb esetben volt egy előzetes megbeszélés, ami alapján volt lehetőségem azt mondani hogy bizonyos dalokra, hogy ezt ne, mert ez nem lesz szalonképes egy hét múlva sem, illetve hangnemet is tudtunk valamennyire módosítani, ha erre szükség volt, tehát hogy tényleg azon a helyen adja elő a dalt, ahol neki számára a legideálisabb. De egyébként mindig benne volt a pakliban, hogy ennyi idő alatt nem lehet csodákat tenni, tehát én a tőlem telhető módon megpróbáltam felhívni a figyelmet, vagy ezen javítani, vagy ezen alakítani, és sokszor az is előfordul, hogy egy-egy dalra az ember be tudja magát úgy idomítani, hogy akkor az ott megfelelő módon szólal meg, de hosszú távon lehet, hogy sőt, biztos, hogy sokkal több idő kell arra, hogy esetleg rossz beidegződéseket kijavítsunk, vagy változtassunk.
De ez egy nagy feladat azért, nem? Ilyenkor végig kísérni ezeknek a versenyzőknek.
Hát ez egy nagyon nagy feladat, főleg azért is, mert ugye nem csak maga az énekelni való esetleg újdonság vagy megoldandó feladat, hanem maga a környezet, ahogy ezt elő kell vezetni, ugye, hogy élőadásban hétről hétre.
Tehát meg hogy rövid idő
sokkal
alatt.
Félig pszichológus az ember ilyenkor, és csak félig énektanár, és azt hiszem, hogy ezt én is be kellett, hogy lássam, meg tudomásul vettem, hogy én a tudásom és a tőlem telhető módon a legtöbbet megteszek, de nyilván én se vagyok jó Isten, tehát nem tudok csodákat tenni, hát...
Hát azért elég sok csoda volt ott a színpadokon, meg hát azért ezt éveken keresztül a közönség imádta. Most nem tudom, hogy most hol tartunk, biztos ősszel megint kezdődnek.
Most is
szériák.
Kezdődik, igen.
Igen, azért mondom, hogy ez azért már X ideje ott van, és én azt rendszeresen mondom és gondolom, hogy nagyon nagy munka van mögötte. Tehát ami kikerül oda a színpadra, vagy a képernyőre,
ez így van, ez így van. Tehát ez nagyon, nagyon sok ember együtt gondolkodása alapján történnek ezek a produkciók, ez tény.
Hogy van az ének és az mozgás együtt?
Az ének és a mozgás együtt?
Igen, hogy...
Mire gondolsz?
Hát arra...
Hogy sportolok-e?
Hát valahogy bírni kell. Aha.
Igen, értem. Hát tulajdonképpen igen, fizikai
tehát
kondíció...
Tehát a mozgás közben énekről beszélek, vagy az ének közbeni igen. mozgás. Tehát
ja, értem.
Valahogy igen. Ezt bírni kell, nem?
Hát bírni kell. Én azt gondolom, hogy ennek is néha azért eltolódott az aránya, tehát van az a fajta táncolás, ami nem indokolja, vagy van az a fajta, van az a fajta éneklés, vagy van az a fajta szám, vagy produkció, ami nem indokolja, hogy mellette még aerobikozzon is az ember. Tehát én szerintem itt sokszor itt is átestünk a ló egyik oldalára, de nyilván, mint minden színpadon álló művésznek, az, hogy kondícióban tartsa magát, az biztos, hogy fontos. De maga az éneklés egyébként, ugye a hangszál az egy izom, tehát azt kell tulajdonképpen az éneklésre együtt egyben az karban tartod. Most nyilván a levegővételhez meg, hogy bírom, mit tudom én, másfél órás koncertet, vagy stb. Tehát óhatatlanul kell a mozgás, de nem gondolom, hogy azért feltétele, hogy nem tudom, heti háromszor menjek edzőterembe ahhoz, hogy én jó énekes ezek, hát legyek, a Madonnának biztos kell, mert ő tehát sokat vállalna. Most nem az életkora miatt, hanem csak most ő jutott eszembe, aki igen, mondjuk aki... úgy énekel, hogy mellette gyakorlatilag végig táncol, de hát rengetegen vannak.
Én, igen, de akkor nem úgy tudom, látom, hogy ez benne kicsit, van nektek.
Hát igen, de mondom, az én ennyire nem szoktam táncolgatni, meg mozogni a színpadon. Szerintem azért van, amely már indokolatlan, tehát hogy egyszerűen táncol, de nem kellene, mert nem lehet. Na, jól a kettőt egyszerre. Azért nem véletlenül playbackkel egy csomó, vagy derül ez ki? Hát mert fizikai képtelenség, hogy ugrabugrálok, aerobikozok, és akkor közben esetleg akár lírai dalt énekelek, vagy bármilyet, szóval hát...
És az milyen kellemetlen, amikor kiderül, képzeld, én voltam élen egy magyar előadó, akit amúgy nagyon is kedvelek, és valahogy le akart hajolni, előre hajolt, uh-huh. és már akkor azt éreztem, hogy ez biztos, hogy nem tud úgy a hang kijönni. Uh-huh. Tehát, hogy ez valami...
Egyébként csak meglepődnél, nagyon sokféle pozícióban tud hang jönni. Tehát azért az operában is fekve énekel, lehet fekve énekelni.
Jó, de itt sajnos,
nagyon mindegy, igen.
Sajnos aztán a mikrofont eltartotta. És...
Igen, és akkor nem úgy volt.
De,
igen.
Hogy ugyanúgy volt.
Ja, ugyanúgy volt, igen.
Csak aztán, na igen. Mindegy, szóval, hogy ez így kiderült, de nem egy olyan helyzet volt, amikor elvártuk volna a uh-huh. Big Band-es koncertet, tehát nem arról van szó, de, igen, hát, de ez ilyenkor egy kicsit kiábrándító.
Hát igen, de szerintem én nem tudom, én nem beszélek másnak a nevébe, ha én lennék ez a művész, akkor nekem is engem nagyon zavarna és kiábrándító lenne, hiszen azért megyek a színpadra, hogy ott valami olyat adok. Most akkor az egy önbecsapás is, hogy igazából csak ott felmegyek egy dísznek, mert ez már nem most történik, meg nem így, hanem már tegnap fölénekeltem, szóval ez...
Hát ez a jazznél ugye meg se történhet.
Hát igen, ott ezt nagyon nehéz előadni, igen, hál' Istennek.
Fura lenne, hiszen igen. Az egy annyira, nem is tudom, hogy van-e kétszer ugyanolyan.
Hát igen, nincs.
Ez egyébként nagyon érdekes, és én nagyon kíváncsi vagyok a jazz világára arra, hogy te mit gondolsz, hogy mi hogy állunk hozzá, tehát a közönség hogy áll hozzá, hogy az hogy történik meg, hogy nem tudod mi lesz, és bementek egy koncertre. De az lesz, hogy akkor most zenélünk, és aztán utána visszajövünk, és akkor folytatjuk ezzel a témával, mert szerintem ez egy nagyobb lélegzetvételű dolog, és igen. Aztán kitérünk majd természetesen te koncertedre is. Maradjatok ti is, vendégem továbbra is Urbán Orsi, jazz énekesnő, énektanár, zene után folytatjuk.